Isten igéjét Eszter könyvéből olvasom a 8. fejezet első versétől a 9. fejezet 19. verséig. Ugye Eszter könyve, Eszter története van velünk hetek óta, ami a Bibliában az időszámításunk előtti 5. századba vezet vissza, a Perzsa birodalomban, ahol egyrészt ér egy nagyobb zsidó közösség szétszóratásban, amelynek tagja Eszter, amelynek tagja egy Mordokáj nevű ember, Eszternek, egy árva leánynak a gyámja, akikről olvasunk, illetve ennek a birodalomnak a vezetője Szerxész, történelemórákon, itt tanultunk róla, itt a Bibliában a Hasvérus néven szerepel. És a történet vége felé járunk, amely arról szólt, hogy különös véletlenek, amelyek mind Isten gondviselésének az eszközeik, de különös véletlenek folytán Eszter lesz a Hasvérusnak az első számú felesége, a királyné. Utána váratlanul egy Hámán nevű második emberhez kötődően megszületik egy terv, hogy az összes zsidót ki kell írtani a Perzsa birodalomban. Utána Mordokáj, aki szintén a királyi udvarban teljesít szolgálatot, szembesíti Esztert, hogy vajon nem ezért lette ő a királyné, hogy ebben a helyzetben valamit tegyen. Eszter vállalja azt, hogy bemegy Ahasvérus elé, amely azt jelenti, hogy az életével játszik, mert ha nem hivatják, a törvények szerint senki nem mehet be az uralkodó elé. És aztán oda eljutottunk az előző fejezetek alapján az előző vasárnap, hogy végül úgy alakulnak az események, hogy Hámán terve lelepleződik, Hámán arra a bitófára kerül, amit Mordokájnak állítatott, és úgy tűnik, hogy valami elindult annak az érdekében, hogy az a törvény, amit kiadtak, hogy minden zsidót el kell pusztítani, az megváltozzon. És innen veszük fel a fonalat a 8. fejezetből. Azon a napon Ahasvéros király Eszter királynénak adta Hámánnak, a zsidók ellenségének a házát. Mordokáj pedig bemehetett a király elé, mert Eszter megmondta, hogy az ő hozzátartozója. A király lehúzta pecsétgyűrűjét, amelyet Hámántól elvett, és odaadta Mordokájnak. Eszter pedig Mordokájt Hámán házának a felügyelőjévé tette. Aztán ismét beszélt Eszter a királlyal, lába elé borult, és sírva kért kegyelmet tőle, hogy hiúsítsa meg az agági Hámán gonosz tervét, amelyet a zsidók ellen kigondolt. A király kinyújtotta Eszter felé az aranypálcát. Eszter fölkelt, megállt a király előtt, és ezt mondta. Ha jónak látja a király, ha jó indulattal van irántam, ha helyesnek tartja a király, és kedves vagyok neki, adjon ki egy iratot, hogy vonják vissza az agági Hámánnak, Hammedátá fiának a tervét tartalmazó leveleket, amelyeket azért írt, hogy valamennyi királyi tartományból kipusztítsák a zsidókat. Mert hogyan tudnám elnézni azt a veszedelmet, amely népemre vár, és hogyan tudnám elnézni rokonaim pusztulását? Ahasvéros király így felelt Eszter királynénak és a zsidó Mordokájnak. Hámán házát már Eszternek adtam, őt pedig felakasztották, mert kezet emelt a zsidókra. Ti meg írjátok a király nevében, amit a zsidók érdekében jónak láttok, és pecsételjétek le a király gyűrűjével. Mert az az irat, amelyet a király nevében írtak, és a király gyűrűjével pecsételtek le, visszavonhatatlan. Hivatták tehát a királyi írnokokat abban az időben, a 3. hónap, vagyis Szimán hónap 23-án, és mindent Mordokáj parancsa szerint írtak meg a zsidóknak, a kormányzóknak, helytartóknak és a tartományok vezetőinek, Indiától Etiópiáig 127 tartományba, minden egyes tartománynak a saját írásmódja szerint, és minden egyes népnek a maga nyelvén, a zsidóknak is a maguk írásával és a maguk nyelvén. Ahasvéros király nevében írták, és a király gyűrűjével pecsételték le. Lovas futárokkal, akik a királyi ménes postalovain vágtattak, leveleket küldtek, amelyekben megengedte a király, hogy az egyes városokban lakó zsidók összegyűjjenek életük védelmére, sőt, hogy elpusztíthassák, legyilkolhassák és megsemmisíthessék a népeknek és tartományoknak velük szemben ellenséges erőit, a gyermekekkel és asszonyokkal együtt, vagyonukat pedig zsákmányként elvehessék. Ahasvéros király minden tartományában, ugyanazon a napon, a 12. hónapnak, vagyis Adár hónapnak 13-án, az irat szövegét törvényként adták ki minden egyes tartománynak, közölve minden néppel, hogy legyenek készen a zsidók azon a napon, és álljanak bosszút ellenségeiken. A futárok királyi postalovakra ülve lázasi egységgel indultak útnak a király parancsával, Susán várában pedig kihirdették a törvényt. Ezután Mordokáj eltávozott a királytól kék bíborból és fehér vászonból szőtt királyi öltözetben, nagy aranykoszorúval és finom vászonból meg piros bíborból szőtt palástban. Susán városa pedig újjongva örvendezett. A többi zsidókra is felvirradt az öröm, vidámság és megbecsülés napja. Minden egyes tartományban, minden egyes városban és helységben, ahova a király törvényes parancsa eljutott, örültek, vigadtak, lakomáztak és ünnepeltek a zsidók. Az ország lakossága közül sokan zsidókká lettek, mert elfogta őket a zsidóktól való rettegés. A 12. hónapnak, vagyis Adár hónapnak a 13. napján, amelyen esedékessé vált a király törvényes parancsának a végrehajtása, amikor azt remélték a zsidók ellenségei, hogy elbánhatnak velük, éppen fordítva történt a dolog, mert a zsidók bánhattak el azokkal, akik gyűlölték őket. Összegyűltek a zsidók Ahasvéros király összes tartományának a városaiban, és rátámadtak azokra, akik a vesztükre törtek. Senki sem tudott nekik ellenállni, mert a tőlük való rettegés fogta el az egész lakosságot. A tartományok összes vezetői, a kormányzók, a helytartók és a királyi hivatalnokok kedveztek a zsidóknak, mert a Mordokájtól való rettegés fogta el őket. Mordokáj ugyanis nagy ember lett a királyi palotában, és híre eljutott valamennyi tartományba. Sőt, Mordokáj egyre nagyobb ember lett. Akkor leverték a zsidók minden ellenségüket. Fegyverrel vágták, gyilkolták és pusztították őket, és úgy bántak el gyűlölőikkel, ahogyan akartak. Susán várában is mészállást rendeztek a zsidók, és kiirtottak 500 embert, közöttük Parsandátát, Dalfont és Aszpátát, Pórátát, Adajlát és Aridátát, Parmastát, Ariszajt, Aridajt és Vajzatát. Legyilkolták Hámának, Hammedátá fiának, a zsidók ellenségének ezt a 10 fiát, de a zsákmányhoz nem nyúltak. Még azon a napon a király elé terjesztették, hogy hány embert gyilkoltak le Susán várában. Akkor ezt mondta a király Eszter királynénak. Susán várában lemészároltak és kiirtottak a zsidók 500 embert, közöttük Hámán 10 fiát. Hát még a király többi tartományában mit tehettek? Mit kérsz még? Megkapod? Mit kívánsz még? Meg lesz. Eszter ezt válaszolta, ha jónak látod, királyom, engedd meg holnap is a susáni zsidóknak, hogy a mára szóló törvény szerint járjanak el. Hámán 10 fiát pedig akasszák föl. A király megengedte, hogy így történjék. És Susánban kihirdették a törvényt, Hámán 10 fiát pedig föl is akasztották. Összegyűltek a susáni zsidók Adár hónap 14. napján is, és lemészároltak Susánban 300 embert, de a zsákmányhoz nem nyúltak. A király tartományaiban élő többi zsidók is összegyűltek életük védelmére, hogy nyugton lehessenek ellenségeiktől. Gyűlölőik közül 75 ezer embert mészároltak le, de a zsákmányhoz nem nyúltak. Adár hónap 13. napján történt ez. A 14. napon már nyugalmuk volt, ezért az evés, ivás és az öröm napjává tették. De a susáni zsidók a hónap 13. és 14. napján gyűltek össze, és a hónap 15. napján lett nyugalmuk, ezért azt tették az evés, ivás és az öröm napjává. Ezért teszik a vidéki városokban lakó vidéki zsidók Adár hónap 14. napját az öröm és az evés ünnep napjává, amikor ajándékokat küldenek egymásnak. Mi ez itt? Történtek az a vége, ezért az egyik ikkor ünnepel, a másik akkor ünnepel, ajándékokat küldenek egymásnak, miután egy véres mészállást hallottunk, ami különben pedig valamilyen módon itt történik közöttünk, itt történik két napja a közelünkben. Mondjuk ki őszintén, ez nem egy szimpatikus történet. És ha valakiben háborúság van, ez egy teljesen természetes első reakció. Ha egyet értettünk abban, korábban, hogy Hámán terve a zsidók kiirtására, micsoda démoni dolog. Ha együtt mosolyogtunk, hogy Isten milyen ironikus módon juttatja aztán ezt a démoni embert arra a bitófára, amit pusztán hiúságból, ellenségeskedésből az ellenségének, Mordokájnak állított. Ha együtt csodálkoztunk, hogy látszólag véletleneken keresztül az Eszter könyve mögött álló rejtőzködő Isten milyen módon viszi célba az ő terveit, akkor most viszont, mintha visszafelé fordulna a szívünk. Milyen történet ez? Mennyiben jobb, ha a zsidók írtják ki a népeket, mintha a népek írtanák ki a zsidókat? És nem csak valamiféle nacionalizmus, akár zsidó nacionalizmus mondhatná bárkivel azt, hogy Hámán terve démoni volt, Eszter és Mordokáj cselekedete isteni. Nem a sötét bosszú véres története ez. És ezek a kérdések, ezek az érzések, ezek az érzelmek, ahogy olvassuk Eszter könyvének, itt a vége fele jutunk már, még nem a legvégéhez, olvasok a könyvnek, a történetnek a végét, ezek jogosak. És próbáljuk mégis megérteni, próbáljuk mégis megragadni. Onnan, ahova ez a bibliai szakasz érkezik, a 14. napon már nyugalmuk volt a zsidóknak, ezért azt az evés, ivás és öröm napjává tették. Miről van szó? Véres események, amelyek a zsidók nyugalmához vezettek. Megpihentek. Gondoljátok el, a zsidó közösségnek, akármilyen közösségnek, azt a 9 hónapját, amely onnantól, hogy megszületik a törvény, és kimegy az egész birodalomba, hogy minden zsidót ki kell írtani, meg kell semmisíteni, el kell pusztítani. Hogy amikor 9 hónappal később ennek vége van, akkor micsoda nyugalom, micsoda megpihenés, micsoda fellélegzés van egy közösség, egy nép életében. Először pihenhettek meg azóta, hogy kiadták Hámán rendeletét. Úgyhogy innen szeretném, hogyha megvizsgálnánk ezt az eseménysort, ami nem egyértelmű, és amely nem más, mint háború, háború a nyugalomért. Az, hogy nyugalomra vágyunk, hogy pihenésre vágyunk, hogy megpihenésre vágyunk, hogy békére vágyunk, ehhez mindannyian tudunk kapcsolódni. Akár egészen benső, lelki értelemben, akár családi, munkahelyi konfliktusokra nézve, akár nemzeti, politikai kérdésekre nézve, ha már nem a háború lenne az országban, politikai értelemben, akár globális értelemben. És valamilyen értelemben mindannyian harcolunk és küszködünk, hogy ezt a nyugalmat valahogy elérjük. Mindannyian szembe találjuk magunkat ilyen vagy olyan ellenséggel. Mindannyian. Amely nem engedi, hogy megpihenjünk, hogy nyugalmunk legyen, hogy szabadon éljünk. És ezért a mai igehirdetésben arról van szó, és azt helyezi elénk Isten szent lelke, hogy hogyan vezet a harc a nyugalomhoz. Hogyan vezet a háború a békéhez. És ezért látnunk kell először ebben Eszter harcát, vagy a zsidók harcát, de most nevezzük csak Eszter harcának, Eszter harcát a nyugalomért. Másodszor szeretnék beszélni Jézus harcáról a nyugalomért, harmadszor pedig a mi harcunkról a nyugalomért. Ugye Eszter túlélte a király elé való belépést, amikor először bemegy elé, a király elfogadta a kérését, Hámán elpusztult, de a visszavonhatatlan törvény, ez a perzsa alkotmány mondjuk így, a visszavonhatatlan törvény ettől még él, hogy a zsidókat ki kell írtani azon a napon, ez még él. Valaminek történnie kell, mert ez a nép továbbra is halálra van ítélve a birodalomban. A harc első ütközete reményteli. Hámán lelepleződött, kiderült, hogy ki ő valójában, félrekerült az útból, de a háborút még nem nyerték meg. És ezért a kérdés itt az, hogy hogyan születik szabadulás. És a válaszban ki kell mondanunk, amit már mondtam újra, egy nagyon nehéz igazságot, kérlek, kóstolgassátok, mert ezt magunkba kell fogadni, meg kell érteni, a nyugalomért meg kell harcolni. Ahol ellenség van, ott nincs nyugalom háború nélkül. És ennek a története áll előttünk. A megoldás ebben a helyzetben egy olyan újabb törvény megalkotása lesz, ami nem megsemmisíti az előzőt, azt nem lehet, ahogy mondtuk, hanem felhatalmazza és felkészíti a zsidó közösséget a védekezésre. És ezt nagyon-nagyon fontos látni, mert az emberben van egy ilyen előítélet, meg egy ilyen felszínesség, amikor olvas egy ilyen történetet, bárhol olvassa, különben nem lepi meg. Azt mondanák most, hogy gyerünk, lesöpörjük az iszlám államot, kipusztítunk embereket, semmi bajotok nem lenne vele. Na de amikor a Bibliában ilyet olvasunk, akkor felháborodunk. Nem, ezt nevezik sokszor kettős mércének. Hát azért itt nem. De ez a lényeg. Ez a lényeg. Hogy meg kell érteni, hogy ez a törvény nem más, mint ami felhatalmazza és felkészíti a zsidó szétszórtságban élő közösséget a védekezésre. Mert mind, amit a törvény megfogalmaz, mind, ami aztán történik, a zsidók önvédelméről beszél. Nem tudjuk, hogy mi történhetett 9 hónap alatt, amíg kiadta a Hámán rendeletét, és amíg eljött a 12. hónap 13. napja, amire esett ugye a sorsvetés, a púr, hogy ki kell pusztítani a zsidókat. Nem tudjuk, mi történt ebbe a 9 hónapban. De úgy tűnik, hogy az egész birodalomban fellángolt a zsidók elleni gyűlölet. Ilyen megjegyzéseket találunk a szövegbe, és vegyük ezt komolyan. Azt remélték a zsidók ellenségei, hogy elbánhatnak velük, akik gyűlölték őket. Majd azt olvassuk. A zsidók rátámadtak azokra, akik vesztükre törtek. Valamint a király tartományaiban élő többi zsidó is összegyűlt életük védelmére, hogy nyugton lehessenek ellenségeiktől. Mi a bajunk ezzel? Csak az, hogy a Bibliában van? Vagy a hámáni propaganda, vagy a beígért vagyon, amit majd elszedhetnek a meggyilkolt zsidóktól, felszította ez iránt a nép iránt a gyűlölet tüzét az egész birodalomban, mint oly sokszor a történelem folyamán. A propaganda, a vagyonszerzés, ami felszítja a gyűlölet tüzét akármilyen közösségben egy másik közösség ellen, újra és újra a világ történelem folyamán. De a szomszédban is. Sokan várták a napot, teljesen egyértelmű, hogy rájuk törjenek és kifosszák őket, és a törvény pontosan ezt mondta, megengedte a király, hogy az egyes városokban lakó zsidók összegyűjjenek életük védelmére. Sőt, hogy elpusztíthassák, legyilkolhassák, megsemmisíthessék azokat, akik rájuk támadnak a gyerekekkel és asszonyokkal együtt. Vagyonukat pedig zsákmányként elvehessék. És nagyon érdekes, úgy 2-szer vagy 3-szor hangsúlyozza a Szentíró, a vagyonokhoz pedig nem nyúltak. Nem nyúltak, mert ez nem arról szólt, hogy vagyon gyűjtsünk, hanem arról, hogy megvédjük magunkat. Zsidó nacionalizmus, sötét, véres, bosszú, zsákmány szerzés. Önvédő háború. És akkor megint azt mondta, de hogyan kerül ez be a Bibliába? De kérlek, értsük meg! A Biblia nem naív. A Biblia nem egy olyan könyv, ami az éteri szépségekben úsztat bennünket idealista, csodálatos békében. A Biblia részben történelem. A Biblia realista. A Biblia valóságos. Ahol ellenség van, ott nincs és nem lesz nyugalom harc nélkül. Ki az, aki azt mondja, hogy nem így van? Ez ennek a világnak, amiben élünk, az alaptermészete. Nyilván a háború nem jó, a gyilkolás nem jó, nem ideális. Nyilván az mindig két rossz közül, csak a kisebbik rossz lehet. De a helyzet itt az, hogy vagy elpusztítják a zsidókat a gyűlölőik, vagy ők fogják meggyilkolni azokat, akik rájuk támadnak. Ez a helyzet. Ez a valóság. Csúnya, gonosz, félelmetes de valóságos. És ez újra és újra megjelenik az életben, ahol ellenség van, ott nincs nyugalom, harc nélkül. Ha az ellenség nem vonul vissza, ha az ellenség nem válik baráttá, ha az ellenség egy ponton nem mondja azt, hogy béküljünk meg, ha az ellenség kitart amellett, hogy elpusztít, akkor nincs más, mint harccal megszerezni a nyugalmat. Érted? Meg kell harcolni. Lehet, hogy meg kell harcolni egy bántalmazó, gonosz főnökkel. Lehet, hogy tenned kell valamit. Meg kell harcolni igazságtalan vagy korrupt intézményekkel, vagy tisztségviselőkkel. Meg kell harcolni elnyomó és hazug politikai rendszerekkel. Valamilyen értelemben meg kell harcolni Európának az iszlám államban, nem? Meg kell harcolni akár a gazdaságban egy alattomos módon támadó konkurens céggel. Meg kell harcolni valamilyen módon a sértett és mindig alánk vágó szomszéddal vagy rokonnal. Meg kell harcolni többeknek az ellenségé vált kedvessel, és folytathatjuk a sort, nem mindegy, hogy hogyan erről fogunk beszélni. De érted, ahol ellenség van, ott harcolni kell a nyugalomért, ott harcolni kell a békéért, mert különben nem lesz nyugalom. Ez Eszter története, ez Eszter harca, ez a zsidók harca. Valami ebben nem érthető? Valami ebben nem érthető? Valami ebben nem elfogadható? Persze, ez nem jó, ez nem szép, nem ezt szeretnénk. És ezzel együtt egy dolgot még el kell mondani erről a harcról, hogy minden ilyen módon megszerzett nyugalom ideiglenes és töredékes. Ez nem a tökéletes világ. Ideiglenes, mert egy újabb ellenség fog feltűnni a történelem színpadán, vagy az életünk mindennapjaiban. És tökéletlen, mert nem lehet teljes. Mert lehet, hogy egy közösségnek, egy kisebb közösségnek békét hoz, de mások nem részesülnek ebben a békében. Igen. A második világháborúban meg kellett harcolni a nyugalomért, a békért a náci Németország ellen. De milyen nyugalom köszöntött be? Ideiglenes és tökéletlen. Európának ebben a felében a Szovjetunió által biztosított nyugalom. De meg kellett harcolni mégis a békért, ami ideiglenes volt, tökéletlen volt, de béke, amiben élt, vagy él Európa. Eszter és Mordokáj megszerezte a nyugalmat a zsidó népnek a perzsa birodalomban, de vajon meddig tartott ez? Jött újabb ellenség. És bár megölték az ellenségeiket, de vajon ez milyen mélyebb ellenségeskedést szült azok környezetében, azok leszármazottaiban, akiket elpusztítottak, és az hol jelent meg később újra erőszakként a történelemben? Meg kell harcolni a békéért, de ez a harc a békéért, az a nyugalom, ami születik ebből a harcból, ideiglenes és tökéletlen, mindig az marad. És ezért a kérdés, hogy van-e innen út előre, van-e innen út tovább nekünk, akik ezt a történetet úgy olvassuk, mint Isten igényének a történetét, mint amiben Isten kijelenti magát, mint amiben Isten valamire vezetni akarja az ő népet. Van-e megoldás, amely ennél többet ígér? Az Ószövetségben a nyugalom egyik aspektusa az ellenségtől való megszabadulás. Újra és újra Izrael életében Isten ígéri, vagy ők megharcolják, hogy az ellenségtől szabad legyen az életünk. Mert Izrael számára, mint minden nép számára fontos, hogy nyugalmat találjon az ellenségtől. Ugyanakkor ezt a nyugalmat mindig Isten népe mindig Istentől várja. És ebben az ígéretben, hogy Isten nyugalmat ígér az ön népének, a politikai, katonai, béke, nyugalom gondolata egyre jobban kitárul. És egy Istentől való örök, teljes és tökéletes béke és nyugalom ígéretévé lesz. Ez végig ott van az Ószövetségben. Van ideiglenes, tökéletlen béke, amellyel megharcolunk. De kiteljesedik ezt, hogy van egy olyan nagy megnyugvás, megpihenés, Istennek a békéje, amit majd egy valaki, a messiás király el fog hozni, amelyben ez a nép, Isten népe be fog lépni. amely teljes győzelmet, végleges szabadulást hoz minden ellenségtől, amely nem ideiglenes, és amely nem tökéletlen. Isten elkészíti ezt a nyugalmat. És a zsidókhoz írt levél szerzője, amit hallottunk a lekcióban, az a rész, az ezt a témát veszi fel. Pontosan ezt. Amikor azt mondja, hogy menjetek be az Isten nyugalmába. Először rámutat a politikai és katonai béke tökéletlenségére, utalít Józsuéra. Vagy egy nagyon erős buzdítást ad a gyülekezet tagjainak. Ha a szavát halljátok most, ne keményítsek meg a szíveteket. Ha Józsué bevitte volna őket a nyugalom helyére, azaz ha az a végső béke lett volna, amikor bement Izrael népe a Kánaán földjére, ha bevitte volna őket a nyugalom helyére, akkor nem szólna aztán Isten újra arról, hogy de még be kell menni az igazi nyugalomba, az igazi békességbe. Mit jelent ez? Gondoljatok bele a helyzet, mennyire hasonló. Pár éve beszéltünk erről, heteken, hónapokon keresztül, hogy a zsidókhoz írt levél a Rómában élő keresztényeknek iratik. Egy olyan keresztény közösségnek, akik hihetetlen kisebbségben vannak, akiket üldöznek, akiket fenyegetnek a hitükért. Ellenség és félelem. Az életüket is fenyegeti az üldözés, ami feltámad. Ellenség és félelem, ugyanúgy, mint Eszter korában. Hogy megölhetik őket, elpusztíthatják őket a hitükért. És akkor azt mondja ebben a helyzetben, mire vágynak először, mire vágynak ezek az emberek, mire vágynak ezek a keresztények, ezek a Krisztus követők? Hogy eltűnjön már minden ez, és végre fellélegezhessünk, hogy nyugalomban éljünk, hogy csak azért, mert Jézus követője vagyok, ne kelljen hát a megkülönböztetést szenvedni, hátatételt szenvedni, vagy a elkobzást szenvedni, vagy akár az életünkkel fizetni ebben a közösségben. Megpihenésre vágynak, nyugalomra vágynak, fellélegzésre vágynak. És mit mond az apostol? Menjetek be az Isten nyugalmába, ebbe a teljes nyugalomba. És mit nem mond az apostol? Ez döbbenetes. Nem azt mondja, hogy ennek érdekében, hogy ez a nyugalmatok meglegyen, támadjatok rá az ellenségeitekre, és semmisítsétek meg a gyűlölőiteket. Más, mint ami Eszter könyvében van. Nem arra hívja őket, hogy pusztítsák el a gyalázkodókat, az üldözőket, hogy nyugalmuk legyen. Miért nem? Hát egyrészt azért, mert elég vicces lenne, hogy ez a kis keresztény közösség azt gondolná, hogy így ledozerolja ott a római birodalomban mindazokat az erőket, amelyek, tehát nincs esélyük. Esélyük sincs. De nem ezért. De elsősorban nem ezért, mert a szomszédot még legyilkolhatnák, akik éppen őket támadják. Miért? Azt mondja, hogy bízzatok, tartsatok ki, ne adjátok fel a hiteteket, ne forduljatok vissza, ragaszkodjatok Jézus Krisztushoz, mert így fogtok belépni Isten nyugalmába, ami előttetek van, abba a teljes nyugalmamba, amit Isten készít, és ami vár rátok, és akkor meg fogtok pihenni minden küzdelemtől, minden ellenségeskedéstől, minden fenyegetettségből. De akkor ez hogy lett? Azt mondtuk, hogy ahol ellenség van, ott nyugalom csak háború árán lehetséges, és ez igaz, látjuk, hogy így működik a világ. Hol van a harc a nyugalomért? Akkor itt. Miért nincs harc? Miért nem harcra hívja őket? És a válasz az, hogy azért, mert valaki megharcolta a harcot az ellenség ellen, hogy megszerezze a végső, teljes, tökéletes nyugalmat. Jézus. Ez Jézus harca. Mert az igazi, a teljes nyugalmat és békét, amiről már az Ószövetség beszél, amiről ez a szakasz beszél, azt nem lehet ennek a világnak az eszközeivel kiharcolni. De azt is láttuk, hogy ahol nyugalom van, ott háborúnak, ott harcolni kell a nyugalomért. Nyugalom csak ott lehetséges, ahol az ellenséget legyőzik. És mondjuk ki, az ellenség legyőzése erőszakos és véres esemény. Értitek? Ez Jézus harcának a természete. Ez Jézus harcának a természete. Azt is láttuk, hogyha legyőzzük az ellenséget erővel, emberi módon, az később újabb ellenségeskedést fog szülni. Ideiglenesen, oké, de még több ellenségességet fog szülni. És ezért gondolj bele, hogy végső soron nem az ellenséget kell legyőzni. Nem az ellenséget kell a végső nyugalomért, a teljes békességért. Nem az ellenséget kell megsemmisíteni. Gondolj erre akár a konfliktusaidban, a harcaidban, a gyűlölködéseidben. Nem a másik embert kell eltörölni, mert majd jön helyette más, is lesz még több. Végső értelemben nem az ellenséget kell legyőzni, hanem az ellenségeskedést kell legyőzni. Nem az ellenséget kellene elpusztítani, hanem azt az erőt, azt a valóságot, ami a másik embert, a másik közösséget, a másik kultúrát, a másik népet ellenségessé teszi. Meg amely bennünket ellenségessé tesz ő irántuk. Azt a hatalmat kell legyőzni, ami miatt újra és újra feltámad a gyilkos indulat. Azt a hatalmat, azt az erőt kell legyőzni, amely megsemmisíteni akarja a másikat, a megsemmisíteni akaró gyűlöletet kell legyőzni a világban. Mert végső nyugalom, teljes nyugalom, megpihenés csak akkor lesz, ha egyszer az ellenségeskedés szűnik meg. És Jézus ezért nem az ellenséggel harcol, nem a másik emberrel. Mint korabeli zsidó, nem a gyűlölt és gyűlölködő rómaiakkal harcol. Hiszen azt tanította, hogy szeressétek az ellenségeiteket. Bocsássatok meg nekik. És amit tanított, azt megélte. Jézus harca a gonoszság ellen, az ellenségeskedés ellen konkrét. Ahogy konkrét a harc, amit láttunk Eszter könyvében. Véres. Ahogy véres a harc Eszter könyvében. Valóságos. Ahogy valóságos a harc Eszter könyvében. Fizikai. Hogy fizikai, valóságos a harc Eszter könyvében. De ebben a harcban Jézus az, aki elszenvedi az erőszakot. És ez a végső háború a gyűlölködés és az ellenségeskedés ellen abszolút véres, tudjátok jól? Abszolút fizikai, abszolút konkrét. Amelyben ott van a harc, ott van az erőszak a nyugalom és a béke érdekében. Csak Jézus itt nem elpusztítja az ellenségeit, hanem hagyja, hogy az ellenségei pusztítsák el őt. Mert nem az ellenséget akarja legyőzni, hanem az ellenségeskedést akarja legyőzni. Hogy az ellenségeskedés legyőzése által ellenségekből megbékélt emberek, közösségek és népek legyenek. Mert az ellenségesség végső oka az emberi szívben van. Hámán esetében is, főnököd esetében is, meg a saját magunk esetében is. És ezért az ellenséget nem megsemmisíteni kell, hanem megbékélni vele. És ennek egyetlen egy módja van. Jézus harca. Aki azért harcolja meg az erőszakos és véres harcot, amelyben az erőszak ellene fordul, hogy megbékítsen minket. Hogy megbékítsen Istennel. Hogy megbékítsen a másik emberrel. Hogy kitépje a szívünkből a gyűlöletet. Hogy békesség jöjjön. És hogy elkészítse a végső nyugalmat. A végső megpihenést, ami nem a temető, hanem az új élet és az új világ. De ne legyünk idealisták, ezt nem mindenki fogadja el. Nem mindenki néz rá Jézusra, ma még. Nem mindenki kész megbékélni, ma még. Az egész világon minden népből vannak, akik elfogadják, és vannak, akik elutasítják. Vannak, akik azon dolgoznak az egész életükkel, és ez a keresztény egyháznak a küldetése, hogy ezt az üzenetet, hogy a harc az ellenségeskedés ellen Jézusban megvívatott, és ebből megbékélés születik, eljuttassák mindenhova. De ez nem mindenkinek kell. Egy nap teljessé lesz, de addig nekünk harcolni kell. És ezért harmadszor lássuk, hogy mi a harcunk. Láttuk Eszter harcát, ideiglenes és tökéletlen békességet hoz. Láttuk Jézus harcát, önmaga szenvedi el az erőszakot, hogy megbékítsem. Végül harmadszor, mi a mi harcunk? Kell-e nekünk harcolni a fentiek fényében? Ha kell, hogyan? Két dologról szeretnék befejezésül beszélni ennek fényében. Az első az a harc, amit önmagunkkal kell megvívni, az önmagunkkal való harc ebben. A második, amiről szólni kell, az a keresztény gyülekezet harca a gonoszsággal szemben. Az önmagunkért való, önmagunkkal való harc. Azt mondtuk, hogy Jézus Krisztus megvívta a harcot az ellenségeskedéssel. Egy másik helyen úgy beszél erről a Biblia, hogy odaszegezte azt a keresztfára. És ezáltal megszerezte a megbékélést, a megpihenést. De a kérdés ott van bennünk, ha nem mondjuk ki akkor is, hogy de vajon be akarok-e én lépni ebbe a békességbe? Be akarok-e én lépni ebbe? A válasz gyakran nem. Gondolkozz azon, hogy hol keresed lelkednek a nyugalmat? Hol keresed magadnak a megpihenést? Hol keresed az igazi békét? Mert sokkal inkább és könnyebben keressük ezer más helyen, mint Jézusban. És sokféle módon lehetne ezt megközelíteni, most egy oldalról szeretném, abban, hogy máshol keressük a megbékélést és a megpihenést, mint ebben a Jézusban, ebben szövetségesünk a képzeletünk, a fantáziánk, ami bármikor ingyen szállítja a megpihenésnek a valóságoshoz egészen hasonló élményeit. Érted? Elmész bármikor a fantáziád és a képzeleted világába. Belépsz ebbe a világba. Ott hagyod a mindennapok harcát, és végre szabadnak érzed magad. Álmodsz. Mert a képzeleted és a fantáziád világában vannak olyan generációk, akiknek ez esetleg játékokban valósul meg. Ebben a világban az vagy, aki szeretnél lenni. Ebben a világban nem kell törődnöd egy másik emberrel, ha nem akarsz törődni egy másik emberrel. Te vagy az Úr. Ebben a világban nem kell foglalkozni nehézségekkel. Ebben a világban nem zsörtöl a házastárs. Ebben a világban nem nyomasztanak számlák. Ebben a világban nem vagy egyedül. Ebben a világban nem aggódsz a munka miatt. Ott te vagy az Úr. Ebben a világban te vagy az Úr. Ezt te építed. Te hozod létre magadnak. Te merülsz bele. És azt csinálsz, amit akarsz. Ebben a világban te vagy a szeretett. És te vagy a szerető, ha jól esik. Ebben a világban te pusztítod el az ellenséget. Ebben a világban, ha akarod, te hajtod magad alá az ellenségedet, a főnöködet, vagy bárkit. Azt teszel vele, amit akarsz. Ezt a világot te rendezed be. Ebben a világban minden úgy van, ahogy te akarod. És ebben a világban megpihensz. Érted, hogy miért mondtam? Hogy az első harc, hogy belépjünk Jézus nyugalmába, az önmagunkkal való harc. Micsoda harc kijönni a fantázia világból? Micsoda harc kijönni abból a világból, ami megnyugvást ígér, ami megnyugvást szállít neked akár évtizedek óta? Micsoda harc kijönni innen? Micsoda harc akár az ehhez kapcsolódó cselekedetekből, titkos dolgokból kijönni? És azt mondani, hogy Jézus lesz az én békességem és nyugalmam, aki meghalt, értem a kereszten, mert ő a valóság. Az első harc, amit meg kell vívni, saját szívünk hitetlensége, lázadása, tiltakozása. Hogyan lenne nekem elég az a nyugalom, amit Jézus megszerzett? De kérlek, légy őszinte magadhoz, mert valahol tudod, hogy nincs nyomorúságosabb, mint hogy csak a képzeletedben vagy az, ami valójában vagy. Nincs nyomorúságosabb. Mint hogy csak a képzeletedben pihensz meg. Ott keresed, aki szeret, ott keresed, aki megelégít, ott éled ki a gyűlöletet. És tehát az egész bensőt fogolj. Egy illúzióban pihensz meg. Nem a valóságban, nem Krisztusban. Egy illúziót kergetsz. Egy illúzióhoz kapcsolódsz, míg végül magad is egy illúzió leszel. Megszűnik a valóságos léted szinte, és csak egy hamis, képzeletvilág, egy illúzió éltet, és élsz, mint egy zombi, egy félhalott a világban. Valóság helyett menekülés. Az első harc. Számolj le ezzel. Nézz Jézusra. Konkrét, fizikai, valóságos, véres harc a történelemben, a kereszten. Érted? Ez a valóság. És ez ad valóságos nyugalmat. És másodszor, akkor mit jelent mindez a keresztény gyülekezetnek? Eszter harcát, mivel ideglenes és tökéletlen a béke, amit létrehoz, relativizálja Jézus harca, amely végső, tökéletes békét szerez. De vajon Jézus harca végleg eltörölte Eszter harca létjogosultságát? Nagy kérdés. Kell-e valamit tenni egy országnak, egy népnek önmaga megvédésért, amikor ellenségek támadnak rá, ha az egy kereszténynek mondja magát? Kell-e harcolni a gonoszság ellen? Kell-e harcolni? Meg kell-e magunkat védeni? Ezek után, ha Jézus elhozta a végsőt, és ha amit meg tudunk szerezni, úgyis csak ideiglenes. Nem kell-e a keresztény gyülekezetnek fellépni az igazságtalanság, a gonoszság, a korrupció, a gyűlölet, az elnyomás ellen, vagy keresztény egyéneknek ott, ahol találkozunk ezzel? Nem kell-e harcolnunk ezzel, még ha tudod is, hogy ez ideiglenes. De gondold el, hogy micsoda végzetes hozzáállás lenne, ha azt mondanánk, hogy minket innentől már semmi sem érdekel, csak a végső nyugalom. Gonoszsággal, igazságtalansággal találom magam szemben, valahol, emberi kapcsolatokban, munkahelyen, bárhol. De nem számít, csak a végső nyugalom. Fel kellene lépni a normális életet fenyegetőkkel szemben? Minek? Hát, jön a végső nyugalom. Micsoda cinikus válasz lenne? Még rosszabb, ha egyénileg ez úgy jelenik meg, hogy az én dolgom az én dolgom. Én a magam Jézusi nyugalmát őrzöm meg. Konfliktus van körülöttem? Látom a hazugságot? Találkozol a gonoszsággal? Meg kéne inteni valakit, mert tudod, hogy sötétségbe jár bűnbe? Nem ártom be magam? Az én dolgom, az én kis Jézusi végső nyugalmam. Jézus harca relativizálta Eszter harcát, de nem törölte el. Jézus harcának valós és befejezett volt, ha nem arra hív, hogy innentől minden erőnkkel a magunk békességén munkálkodjunk. Nem azt jelenti, hogy nem számít a töredékes és ideiglenes béke. Konfrontálódnunk kell, amikor konfrontálódnunk kell. Meg kell tanulnunk keresztény módon, bibliai módon gondolkodni erről a kérdésről. Minden harc rossz. De legyünk realisták, ebben a világban élünk. Nem mindegy, hogy krisztusi módon harcoljuk-e. Nem tudom, a Szentíró nem mond erről semmit, hogy az a vérengzés, amit Eszter könyvében olvasunk, ami önvédelem, túlmente az önvédelmen. Néha úgy tűnik, hogy lehet, hogy bosszú is volt benne. Ez a valóság. Az nem jó. De ezt a harcot, amiről most beszélünk, ne spiritualizáljuk el. A mi harcunk az kell, hogy legyen a te harcod, az én harcom, hogy valaki érdekében kinyitom a számat. Például a munkahelyem. Ez harc. Valóságos, fizikai. Ára van. Vagy az iskolában. A mi harcunk az kell, hogy legyen, hogy vezetőként esetleg szembe megyünk hazug dolgokkal. életet megnyomorító struktúrákkal vagy tervekkel. A keresztényeknek harcolni kell azért valamilyen módon, hogy úgy változhassanak a törvények, ha lehet, hogy máshol ne üldözhessenek keresztényeket, mint harc, és sokan dolgoznak ezen Isten népéből. Értitek? És mindez végül Jézus harcára mutat, mert a krisztusi módon megharcolt nyugalom itt a végső nyugalom előízét tartalmazza. Ebben látják az emberek, ebben látja a világ, hogy ahol mi áldozatra készen vagyunk, mások érdekében harcolni, ott rámutatunk arra, aki oda áldozta magát, hogy teljes békét szerezzen nekünk. Ahol mi készek vagyunk másokért belépni, bármilyen helyzetbe, hogy békéjük legyen, hogy nyugalmuk legyen, hogy megpihenjenek igazságtalanságból, hazugságból, ott rámutatunk arra a Jézusra, aki kész volt az egész életét odaáldozni értünk, hogy bennünket bevigyen a végső nyugalomba. Így megyünk be sok harc között Isten végső nyugalmába. Ahogy most a dicsőítésre készülünk, egy rövid imádsággal tárjuk a szívünket Isten elé. Az énekek alatt, ahogy elé hozzuk a szívünket, írtsa ki belőlünk mindazt, amit ki kell írteni, és töltse be bennünket mindazzal, amivel be kell, hogy töltsön minket. Szentlélek Isten, szállj le ránk, kérünk, igaz, valós gondolataiddal és jelenléteddel, és vezesd a mi szívünket, hogy elengedjük gyűlölségeinket, hogy kimozduljunk önmagunk védelméből, hogy belépjünk a te nyugalmadba, hogy megteljünk reménységgel, hogyha még nem fogadtuk volna el Jézust, aki ezt a harcot értünk vívta meg, el tudjuk őt fogadni. Jaj, közel Szentlélek, hozd el Jézust a szívünkbe, az életünkbe, töltsd be vele, ragadj meg minket. Tégy bennünket olyan népé, olyan közösségé, akik rád mutatnak ebben a világban. Köszönjük, Urunk, hogy jelen vagy, hogy cselekszel. Amen.
Imádkozzunk! Köszönjük neked, győztes királyunk, Jézus Krisztus, hogy te győztél, hogy legyőzted az ellenséget, a legfőbb ellenséget, a gonoszt, a halált, és hogy legyőzted az ellenségeskedést. Köszönjük, hogy beletekinthetünk a valóságba, és hogy megszabadítottál attól, hogy az általunk teremtett valóságban kelljen élni, hogy megszabadítottál attól, hogy állandó rettegésben kelljen élni. Köszönjük, Urunk, hogy most is hozzád fordulhatunk, és így kiáltunk hozzád. Minden külső fenyegetettség, vagy egyéni nehézség között, hogy ments meg, hogy szabadíts meg, hát, hogy soha ne felejtsük el, és soha ne veszítsük el a reményt, hogy te tényleg megszabadítottál, és egyénileg is arra hívsz, hogy ebben a szabadításban éljünk, hogy napról napra hozzád térjünk, és hozzád forduljunk, hogy elkötelezzük magunkat feléd, és hogy közösségileg se felejtsük el, hogy mit jelent megállni a hitben, mit jelent küzdeni a gonosz ellen. Így hozzuk most eléd, Urunk, azokat a testvéreinket, akik különösen is nagy harcokban vannak, akár saját magukkal, akár a környezetükben. Így imádkozunk azokért, Urunk, akik a családjukban harcolnak. Így imádkozunk azokért, akiknek a mindennapjaikban, a munkahelyükön vannak ilyen harcok. Könyörjünk azokért, akiknek lelki-szellemi harcot kell vívniuk, és imádkozunk azokért, akik most veszteségben vannak, különösen is a gyászoló családért, és mindazokért, Urunk, akik elengedésben vannak. Könyörgünk, Urunk, nem csak magunkért, nem csak a gyülekezeti közösségünkért, könyörgünk keresztény testvéreinkért, világszerte. Imádkozunk, Urunk, most azokért, akik a franciaországi események miatt vannak gyászban és félelemben, hogy vigasztald őket. És imádkozunk, hogy keresztény testvéreink világszerte lehessenek a bizonyságtevőid, és beszélhessenek az evangéliumról és a vigasztalás egyetlen forrásáról, ami tőled jön. Áld meg, Urunk, a mi magyar népünket is, áld meg a mi városunkat, Budapestet is. Hadd ismerjék fel minél többen, hogy Te vagy az Úr. Köszönjük, hogy megtanítottál bennünket egy imádságra, Jézus, és ezzel az imádsággal szeretnénk most együtt egy szívvel hozzád fordulni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.